közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a Bándi Esekvár feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régész. Hanyadik éve folyik itt ez a tudományos kutatás?
Az első kifejezetten tudományos céllal, tehát nem a állagmegóváshoz, a falak helyreállításához kapcsolódó munka, az 2013-ra tehető, ez Feld István ásatása volt, és akkor 2017-től kezdve minden évben 2-3 hetet dolgozunk, szintén ilyen tudományos céllal, nem elsődlegesen a helyreállítási szempontokat figyelve, hanem azoknak is teret engedve, de a tudományos kérdéseket is szem előtt tartva.
Akkor nyilvánvalóan ez egy tervásatás, miből finanszírozzák?
Itt több részből tevődik össze, hogy ennek meglegyen az anyagi háttere. Ki kellene menni mindenképpen az önkéntességnek az erejét ebben a vonatkozásban, mert akik részt vesznek, azok az ástáson résztvevők túlnyomó többségben mindig is diákok, egyetemi hallgatók, vagy a régészettel semmilyen szoros formában nem álló, de a várakat vagy a múltat értékelő, azokat az eseményeket szívesen kutató önkéntesek bevonásával folyt a munka. Ennek a jellegzetességét hozza az is, hogy nagyon jól vagyunk tartva itt a faluban. A régész hallgatóknak a nagy lélek száma az talán azzal is indokolható, hogy a faluban jól főznek. Itt mindig más-más család, más-más ház adja a vacsorákat. Ezek is nagyon komoly és fontos felajánlások. Szintén a falu biztosítja a hallgatóknak, a diákoknak a szállást, és fontos forrás még, amilyen külső forrásként bevonható, nyilván a Lascaux Dezső Múzeumnak a saját keretein túl az a Nemzeti Kulturális Alapnak a támogatása. Ugye ez egy olyan pályázati forma, amit mindig önrészsel lehet csak pályázni, és a munkához Bánd község önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat Bándért alapítvány, ezek szokták mögé tenni a pályázatnak, ezek biztosítják azt, hogy egyáltalán el tudjunk indulni a pályázaton.
A tudományos megismerésen túl van valamilyen más céljuk is? Mondjuk egy nagyobb mértékű helyreállítás vagy ronkonzerválás?
Ez egy jó dilemma, és még talán a következő éveknek a feladata az, hogy ezen gondolkodjunk, és elsősorban itt a gondolkodás alatt nem is a régészekre kell gondolni, hanem elsődlegesen a helyi közösségnek kell ezt eldöntenie, hogy azt az ezzel járó előnyöket és az ezzel járó terheket milyen arányban látja, és tudja ezt vállalni hosszabb távon. Ugye a karbantartásnak a költségei azok, amiket mindig szem előtt kell tartani, hogy egy-egy romkonzerválás után is évekkel később azért ezeknek vannak anyagi terhei. Úgyhogy erre a kérdés az igazán pontos válasz még nem tudom, de az önmagában a tudományos megismerésen túl mindenképpen céljaink között van egy legalább rövid vagy középtávon, hogy az eredményeknek a megismertetése és a helyszínre amúgy viszonylag gyakran fellátogató turistákat információs táblákkal, később egy kiállítást is szeretnénk a már évek óta gyűlő, szép, érdekes, látványos leletekből, hogy ilyen formában ezt mindenképpen fontos célnak tekintjük így a középtávon.
Azon pedig ráérnek gondolkodni, hogy kell-e helyreállítás meg romkonzerválás, mert ahogy elnézem, bár ugye nagyon sokan vannak, de hogyha ilyen tempóba haladnak, hát legalább 20-30 évig ásatnak még itt.
Igen, itt a tempó az egy olyan értelemben visszafogott tempó, hogy célzottan nem az a fő fókusz, hogy mielőbb megtaláljuk a falakat, hanem minden szelvényben a szikláig szeretnénk lemenni, és eddig ez is volt a gyakorlat. Az őskori rétektől egészen a tetejéig ilyen aprólékos munkával haladunk. Azt gondolom, hogy ez mint tervásatás, ez egy elvárható és egy indokolt dolog, hogy ha ilyen szerencsés körülményeink vannak, hogy nem egy beruházáshoz kell igazodnunk, hanem tudunk aprólékosan dolgozni, akkor ezzel a lehetőség ellenünk is kell, úgyhogy itt a tempó az részben ezzel is magyarázható.
Meg hogyha rábukkannak erre a korábbi templomra, illetve az udvarházra, azt gondolom, hogy jelentősen átírja majd egyrészt a tempót is, másrészt meg a várnak a történetét.
Hát a vár történetét feltétlenül, a tempót ebben nem vagyok biztos. Szóval a tempót én ezt sokat nem változtatna talán. Tehát az udvarháznak egyértelmű maradványa előkerültek az elmúlt években, idén is egy kis részletét látjuk a feltárások során, és hát módszeresen haladunk, igyekezve arányban tartani a kutatói kíváncsiságot, meg az aprólékos dokumentálásnak és módszeres feldolgozásnak a egyensúlyát azt biztosítani.
Én csak arra gondoltam egyébként, hogy valószínűleg az udvarháznak a belseje vagy szemetes gödre, illetve maga a templom, az le lehet gazdagabb, lehet mondjuk egy várfal tövénél.
ki tudja. Szóval a templom esetében itt erről nem tudok nyilatkozni. Az udvarház környezetében előkerültek, tehát ismerünk olyan gödröt, ami az udvarházzal egyidős, ismerjük azokat a járószinteket, ami azzal egyidős, és olyan nagyon nagy leletgazdagság nincsen. Vannak nagyon hasznos és jó leleteink az udvarház periódusából is, tehát az asztali edénykészletnek olyan színvonalas elemei, mint az üvegedények, a polírozott felületű vörös festésű folyadéktároló edények, nyílhegyek szintén az udvarház periódusából, azokból a rétegekből, és hasonló darabok, de olyan igazán sok lelet nincs, valószínűleg azért, mert az elég egyértelműen látszik, hogy az udvarház nem egy hirtelen elpusztulás miatt szűnt meg a használata, hanem ezt módszeresen hagyták föl, sőt, az az érdekes, ez inkább még hipotézis, mint biztos állítás, de úgy tűnik, hogy ezt az udvarházat, amikor elkezdik építeni a várat, akkor még egy darabig használják, és minthogyha úgy kezdenék építeni a várat, hogy első lépésben belefoglalják a várba, és amikor már elkészül a vár, akkor bontják csak el az udvarházat. Szóval volt idejük elrendezni a környezetet, nem szakadt be a tető, nem égett bent a minden felszerelés, és ezért a leletanyaga nem kiemelkedő az udvarháznak.
Ugye a középkorban templomot is, nagyobb templomot is így építettek, nagyon gyakran körbeépítették az előző templomot.
Igen, igen. Itt meglátjuk az izgalmas a templomok kapcsán Bándon, hogy csak a várdomban is van két irányból adatunk a templomra. Az egyik irány, hogy ez a régészet, amit mondtam, hogy csak a temető önmagában feltételez egy árpádkori templomot. Ugyanakkor másik oldalról az írott források a 15. századból, tehát sokkal későbbről adnak hírt egy Szent György kápolnáról, és hát egyelőre nyitott kérdés, hogy ez a két épület, ez vajon egy és ugyanaz-e, vagy pedig arról van szó, hogy van egy árpádkori, feltételezhetőleg plébániai jogú templom, amikről temetkeztek, és aztán hát vagy ezt tovább használ, vagy ettől teljesen függetlenül a várúr valamikor az egyik lakóépület mellett, vagy akár annak emeletén kialakított egy kápolnát, amit Szent Györgynek szentelt.
Idén meddig fognak ásni?
Idén a feltárások 3 hétig zajlanak, a hallgatókkal, diákokkal, önkéntesek bevonásával zajlott feltárásoknak ez a 3 hetes periódusa lesz. A vége az szeptember elején, augusztus legvégén várható.
A bándi esekvár feltárásán Nagyszabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan a Balaton nyugati csücskében, Fenékpusztán folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.